Erős Város Istenünk áldás békesség, és mindenkit áldunk meg az Úr. Szeretettel köszöntjük a testvéreket, és most már több egyszer köszöntjük a körünkbe Péterfi György lelkész urat, aki most közülünk az egyik legnagyobb fába vágta fejtét, ugyanis templomot fognak építeni. Erről lesz szó ma. Szeretettel fölkérem őt a szolgálatra, és arra is, amit esetleg tud a templomban mondani, átadjuk a szót.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket, és szeretném elmondani rögtön az elején, hogy én mindig nagy örömmel jövök az evangélikus testvérekhez ide Pest-Erzsébetre. Nos, szeretettel jövök ide, és ma is szeretettel jöttem ide, mert itt mindig barátságosan fogadnak engem és bennünket, református testvéreket. Kedves testvérek, Isten igéjét szeretném most felolvasni a Máté evangéliuma 28. fejezetéből, Máté evangéliuma 28. fejezetének az első 10 versét olvasom. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előjöttetek, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, íme megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta: legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Boldogok azok az emberek, akik hallgathatják Isten igéjét, és nyitott szívvel, örömmel hallgathatják azt, és az igének nem csak hallgatói, hanem megtartói. Testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édes atyánk, áldunk és magasztalunk téged, aki mindenség ura vagy, aki a semmiből, puszta szavad által megteremtetted ezt a világ mindenséget. Hódolunk előtted, Urunk, hogy ezt a teremtett világot bölcsen igazgatod, és gondját viseled neki. Köszönjük neked, édes atyánk, hogy ezen a mai estén is összegyűjtöttél bennünket, hogy elcsendesedjünk, és a te igédre figyeljünk. Urunk, te magad mondtad, hogy nem az egészségesekhez jöttél, hanem a betegekhez. És Urunk, mi most úgy jövünk te eléd, mint akik betegek vagyunk. A mi életünkben olyan sok betegség van. Olyan sok minden miatt aggodalmaskodunk. Hogyan lesz a mi megélhetésünk? Mi lesz a mi jövőnk? Hogyan alakul a mi gyermekeink, unokáink, vagy szüleink és nagyszüleink élete? Urunk, ezer sebből vérzik a mi életünk. Jövünk hozzád, mint áldott orvoshoz, és kérjük, hogy szállj meg bennünket. Könyörülj meg mi rajtunk, kötözd be a sebeinket, és emelj föl önmagadhoz. Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket, és áld meg a mi Isten tiszteleti együttlétünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igét a János Evangélium a 11. fejezetéből olvasom, a 25. és a 26. versekből. János Evangélium a 11. fejezetének a 25. és a 26. verseiben ezt mondja nekünk az Úr Jézus ma este. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Kedves testvérek, a Szentírásnak vannak bizonyos ige szakaszai, amelyeket az egyházban bizonyos ünnepi alkalmakkor vesznek elő. Nos, ilyen ez a ige rész is, amely Lázár feltámasztásának történetéből való, és az az ige szakasz is, amelyet az előbb olvastam a Máté 28-ból. Azt tudnilik, hogy kimennek az asszonyok Jézus sírjához, és nem találják ott az Urat, mert feltámadt. Olyan különös, hogy az egyházban például ezeket az említett ige szakaszokat csak bizonyos alkalmakkor vesszük elő, húsvétkor. De én most örülök annak, hogy beszélhetek erről a csodálatos igéről, ezekről a csodálatos igékről, mert nagy üzenetei vannak a mi számunkra, nem csak húsvétkor. A Szentírásban a feltámadás szónak három jelentése van. A feltámadás görögül, a görög nyelvű Szentírásban úgy hangzik, hogy hé anasztázis. Ebből származik az Anasztázia név. És ennek a szónak három jelentése van, három különböző, de egymással szorosan összefüggő jelentése van. A feltámadás szó első jelentése Jézus Krisztus testi feltámadására vonatkozik. Ez az első jelentés ennek a szónak. Jézus Krisztus testileg feltámadt. Jézus Krisztus nem csak a tanítványok hitében támad föl. Jézus Krisztus feltámadása nem egy egyházi legenda, mese. Jézus Krisztus valósággal feltámadt. Testileg is, testileg. Nem egy vízióról, vagy halucinációról, vagy vallási fanatikusok rémületbe eséséről van szó, hanem arról, amit Tamás is megtapasztal, a szkeptikus Tamás, hogy Jézus feltámadt. És Tamás ugye oda tartja a kezét, megtapogatja a feltámadott Úr testét, és ez a szkeptikus ember megbizonyosodik arról, hogy az Úr valóban feltámadt. A feltámadás szó második jelentése arra utal, hogy Jézus második eljövetelekor feltámadnak a halottak. Vagyis mi, akik itt élünk, és majd meghalunk, fel fogunk támadni. Azt mondja Jézus a János Evangélium a 5. fejezetében, hogy minden ember feltámad. Minden ember feltámad. Azok, akik az Úréi voltak, ők az örök üdvösségre támadnak föl. A mennyben ébrednek föl. Azok, akik nem az Úréi voltak, mondjon róluk bármit a világ, jó emberek voltak, hogy szerették a családjukat, vagy a hazájukat, vagy milyen szorgalmasan dolgoztak, ők a pokolban ébrednek fel. A halottak feltámadásának megvan a maga rendje is. Ez szerint, amikor Krisztus visszajön, akkor ítéletet fog tartani a gonoszok fölött. az igazak feltámadása pedig az utolsó napon fog megtörténni. A Szentírás tehát nem beszél nekünk arról, ami manapság olyan divatos, hogy amikor az ember meghal, akkor a lelke egy másik testbe költözik át, aztán amikor az a test is meghal, akkor egy harmadik testbe költözik át, azt mondja a Biblia, hogy ilyen nincs. Arról tanít az ige, hogy az ember megszületik, itt él a földön, az Úrral vagy az Úr nélkül, aztán meghal, és halála után feltámad. A feltámadás szónak van egy harmadik jelentése is, és ma este erről fogok beszélni. Ez a jelentés pedig a megtérésre irányul. Az újjászületésre és a megtérésre irányul. A lelki halálból való feltámadásról szól. Jézus azt mondja itt a felolvasott igében nekünk, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él, és hisz én bennem, az soha meg nem hal. Testvérek, figyeljük meg ezt az igét, ezt a sorrendet, amit Jézus felállít. Azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Talán többen úgy gondolhatják, hogy Jézus összekeverte a szavakat, és téved, mert úgy van az, hogy az ember megszületik, él, itt a földön eltölt 60, 70, 80 vagy 90 évet, és utána meghal, és csak a halála után támad fel. És Jézus nem ezt mondja. Jézus azt mondja, hogy feltámadás és élet. Testvérek, Jézus ezt az igét Lázár, a Betániában lakó Lázár halála alkalmával mondja el. De nem Lázárnak mondja, aki halott már negyed napja, hanem Lázár testvérének, Mártának, aki el van keseredve és össze van törve a testvére halála miatt. Én vagyok a feltámadás és az élet. Testvérek, Jézus nagyon jól tudja, hogy mit mond, és nagyon jól tudja, hogy kinek mondja, és hogy kinek mondja most. Minden ember a lelki halál állapotában jön erre a világra. Én is így születtem meg, meg a testvérek is így születtek meg. Lelkileg halottak vagyunk. A lelki halál állapotáról a Biblia úgy beszél, hogy az Istentől elszakadt ember állapota. Istentől bennünket a bűn választ el. Ézsaiás 59-ben azt olvassuk, hogy a bűn az, ami elválaszt bennünket az Istentől. És azt olvassuk az igében, hogy minden ember ebben az állapotban születik erre a világra. Ha egy kicsit erőteljesebben akarom megfogalmazni, úgy, hogy közben nem karikírozom ki, mi Isten ellenségei vagyunk mindnyájan, születésünk pillanatától kezdve, sőt, fogantatásunktól kezdve az Isten ellenségei vagyunk. Ilyen a lelki halál állapotában lévő ember, Isten ellensége. Testvérek, az a Márta is Isten ellensége volt ott Betániában, akiről azt olvassuk, hogy jó kapcsolatban volt Jézussal, és szerették egymást. De mivel Márta a lelki halál állapotában volt még, vagyis a bűneiben, Isten ellenségének nyilvánult. A lelki halál állapotában lévő emberről azt mondja a Szentírás, hogy elhomályosult a gondolkodás módja. Nem az ige szerint gondolkodik. Nem a logosz szerint gondolkodik. Nem logikusan gondolkodik. nem tud különbséget tenni jó és rossz között. A lelki ismeretével is baj van. Nem működik úgy, ahogy működnie kéne. Az elmúlt alkalommal Soroksár újtelepen a gyülekezetünkben vasárnap egy gyülekezeti délután tartottunk, és meghívtunk erre az alkalomra olyan embereket is, akik nem tartoznak a gyülekezetünkhöz. De úgy gondoltuk, hogy ez egy jó alkalom lesz, hogy együtt legyünk, és vonzóvá tegyük Isten igéjét az ő számukra is, és egyáltalán a mi gyülekezetünk közösségét. Arról beszélgettünk ezen a délutánon, hogy lehet-e az embernek állarc nélkül élni ebben a világban. És szükséges-e mindig állarcot fölhúznia magára, mást mutatnia, mint ami a szívében van. És nagyon sokan, akik kívülről jöttek, először voltak közöttünk, szinte mindenki egyhangúan azt mondta, hogy ez lehetetlen dolog. Kegyes hazugság nélkül mai világban lehetetlen élni. Így mondta az egyikük, hogy fehér hazugság. Azt mondta, hogy ez egy szükséges dolog. A fehér hazugság az egy szükséges dolog. Erre rá kényszerül az ember olykor a másik ember érdekében. Kedves testvérek, a lelki halál állapotában élő ember így gondolkodik. Így gondolkodik. Azt mondja, hogy a kegyes hazugság az egy szükséges dolog. De testvérek, ugye mi nem így gondolunk erre. Ugye mi tudjuk, hogy Jézus bennünket nem a kegyes hazugságra tanít. És ő maga se követett el kegyes hazugságot. Ugye mi tudjuk, hogy nincs ilyen, hogy kegyes halál. Ugye azt is érezzük, hogy amikor ilyen megfogalmazásokkal élünk, hogy kegyes hazugság, akkor a bűneinket legitimizáljuk, a bűneinket kereszteljük meg. Jézus azt mondja, hogy a ti igenetek legyen igen, a ti nemetek legyen nem. Jézus nem mondja azt, hogy legyetek kegyes hazugok. Olykor az élet megköveteli ezt tőletek. Kedves testvérek, a lelkileg halott ember, ma úgy nevezik őket a világban, hogy liberális ember, toleráns ember, felvilágosult ember, haladó gondolkodású, modern ember, 21. századi ember, és még nem tudom, minek nevezik. A lelkileg halott ember, testvérek, nem tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. És nem tud különbséget tenni. És nem is akar. Ők azt mondják, hogy nekünk tisztelnünk kell azt, hogy hogy gondolkodik a másik ember. Legyen az jó vagy rossz, mi tiszteljük őt a saját döntéséért. Mert nincs jó, és nincs rossz. Testvérek, a lelki halál állapotában élő ember hitvallását nincs jó és nincs rossz. Nem kell erről beszélni. Ez olyan fundamentalista gondolkodás. Ez olyan konzervatív. Olyan régi szaga van. Nincs jó és nincs rossz. Mindenki oda megy, ahova akar. Azt csinál, amit akar. Azt mond, amit akar. És ezért tiszteljük őt. Kedves testvérek, szeretném elmondani, hogy a lelki halál állapotában élő ember lehet akár akadémikus is, és nagyon sok okos ember van közöttük, de attól még ők az Isten országán kívül vannak. Lehetnek tekintélyek, akikre egy ország felnéz, de attól még az Isten országán kívül vannak ők. A bűnei elválasztják őket Istentől. és így nem örökölhetik az Isten országát. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy aki nem született újjá és nem tért meg, az nem mehet be a mennyek országába. Testvérek, mi ne higgyünk azoknak a papoknak, meg lelkészeknek, meg gyülekezeti munkásoknak, vagy hívő testvéreknek, akik azt mondják nekünk, hogy mi jó úton vagyunk, te jó úton vagy, testvérem, mert te mindig itt vagy a templomban. Bezzeg azok, akiknek soha nincs idejük, hogy eljöjjenek. Ők nincsenek jó úton, de te jó úton vagy. Testvérek, ne higgyünk mi ennek. Aki nem született újjá és nem tért meg, az csak a templompadban ül. De nincs helye az Isten országában. A lelki halál állapotában lévő ember, én azt gondolom, hogy most magába forr és duzzog, hogy miről beszélt ez a fiatal pap, és mit akar. De akinek új élete van, az tudja, hogy csak azok kerülhetnek be az Isten országába, akiknek új, megváltott életük van. Kedves testvérek, én szeretném röviden elmondani, hogy 1997-ben jutottam hitre. Előtte már sokat és sokszor hallhattam Isten igéjét. A mi családunkban, mint oly sok más családban, családi tradíció volt az, hogy az ifjak elmennek konfirmálni. És én is elmentem konfirmálni, és sokszor hallhattam Isten igéjét. És engem az megfogott. Engem megfogott az, ahogy az a őszhajú, hajlott hátú, öreg lelkész bácsi Jézus Krisztusról beszélt. És nem történt semmi az életemben. Olyan voltam, mint azok, akik évtizedek óta járnak a templomba. Szívesen mentem, hallgattam, fiatal is voltam, semmi nem változtatott az én életemen. Aztán 1997-ben kaptam az egyik hívő barátomtól egy bibliaolvasó kalauzt, azt hiszem pont evangélikus volt ez a bibliaolvasó kalauz, ez a bordó szín, és elkezdtem olvasni naponként a Szentírást. Elkezdtem olvasni naponként a Bibliát. És elkezdtem imádkozni, mert láttam és hallottam, hogy ezt teszik azok a hívő fiatalok is, akikkel egy ifjúsági közösségbe, egy ifjúsági körbe jártam. Testvérek, és ahogy elkezdtem olvasni az igét, és ahogy beszélgettünk az igéről, megértettem azt, hogy én magam is a lelki halál állapotában vagyok. Én hiába képzelem azt, hogy egy halkszavú, békés ember vagyok, és Isten szemében kedves vagyok, és biztos, hogy üdvözülni fogok, és sokak szimpátiájával bírok. Testvérek, megértettem az igét. Én ugyanúgy méltó vagyok az Isten ítéletére, mint az az ember, aki nem tért meg, és nem adta át az életét Jézus Krisztusnak. És akkor történt 1997-ben, hogy amikor megértettem ezt, akkor átadtam Istennek. Imádságba elmondtam, átadtam az életemet. Uram, én szeretnék egy újat kezdeni te veled. Szeretnék neked szolgálni. Szeretnék neked szolgálni. Testvérek, Isten nem hagyott nekem békén. Mert eljött a pályaválasztás ideje, és készültem, hogy megyek az orvosi egyetemre. Ez is egy tradíció a családunkba. És Isten nem hagyott nekem békét. És keresett. És azt mondta, hogy neked papnak kell lenned. Neked az Isten igéjét kell hirdetned. És én ezt megértettem. És boldog ember vagyok. Nincs nagy házam, saját házam sincs, nincs autóm, saját autónk sincs, bár most szeretnénk egyet a közeljövőbe. Nem vagyok egy cégnek jól fizetett alkalmazottja, de boldog életem van, testvérek. És békességem van. És tudom, hogy a helyemen vagyok. És örömmel tölt el az, hogy Isten igéről beszélhetek. És testvérek, ez nem azért van, mert Péter figyelt, pap lett, lelkész lett, hanem azért, mert hitre jutott. Mert megtért. A lelki halál állapotából tehát föl kell támadnunk mindnyájunknak, mégpedig azért, hogy az Isten gyermekei lehessünk valósággal. Az a kérdés, hogy ez hogy történik. Kell-e valamit tennünk azért, hogy az Isten gyermekei legyünk? Az emberek úgy gondolják, hogy kell. Kell. Azt mondják, hogy sokat kell imádkozni. Többet kéne imádkozni, többet kéne Bibliát olvasni. Sűrűbben el kéne menni a templomba az Isten tiszteletekre. Meg lehet, hogy most hallottunk ugye Esperes úton egy jó igehirdetést, lehet, hogy többet kéne adakoznunk. És ha ezeket felmutatjuk, ezeket a teljesítményeket, akkor Isten lehet, hogy ránk kacsint örömével. És fölvesz bennünket az üdvözültek sorába. Testvérek, hallottam már lelkésztől. Nem mondom, hogy milyen lelkésztől, mert ökumenikus ima héten vagyunk, de hallottam már lelkésztől, hogy mi besegítünk a Jóistennek. Abban, hogy hitre segítünk embereket. Mi besegítünk a Jóistennek. Kedves testvérek, sokan úgy gondolkodnak, hogy jó pontokat kell gyűjteni az Istennél, mert ő beszámítja ezeket. Nekem meggyőződésem az, ifjú lelkészként, hogy nagyon sok ember úgy megy el a templomba, hogy azok a gondolatok vannak az ő szívébe és fejébe, hogy most megadja Istennek, ami az Istené. De Isten is adja meg, ami jár neki ezért. Testvérek, aki így gondolkodik, most már tudjuk, hogy a lelki halál állapotában van. A lelki halál állapotában van. Az újjászületés és a megtérés ugyanis az Isten kezében van. Az Isten kezében van. Mi református keresztények hiszünk abban, hogy az embernek nincs szabad akarata, az ember csak a rosszat akarja és tudja tenni Isten nélkül, és még arra is képtelen, hogy az Isten mellett döntsön. De amikor valaki megtér és hitre jut, akkor tudjuk az igéből, hogy az angyalok örülnek fönt a mennybe, és nem azért örülnek az angyalok a mennybe, mert valaki élete legjobb döntését meghozta, hanem azért, mert az Isten cselekedett valakinek az életében. Az Isten hatalmasan cselekedett valakinek az életében. Az Isten meggyőzött egy bűnös embert a saját bűnei felől. Az Isten meggyőzte az illetőt arról, hogy a lelki halál állapotában vagy, de én nem akarom, hogy te elveszél. Én a fiamat Jézus Krisztus büntettem meg, te helyetted. Ez egy elvégeztetett, múltbeli, lezárt dolog. És te szabad vagy, ha hiszel ebben. Kedves testvérek, Isten az, aki cselekszik a mi üdvösségünkre nézve. És ez nagyon fontos. Isten az, aki cselekszik, ma is. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Mit mond Jézus? Azt, hogy én vagyok, aki cselekszek. Én vagyok az, aki munkálom ebben a világban. Azt, hogy emberek a lelki halál állapotából feltámadjanak, és utána új életük legyen Isten szolgálatában. Isten örömében. Ugye most már értjük ezt a sorrendet, hogy feltámadás és az élet. Feltámadunk a lelki halál állapotából, megtérünk, és onnan egy új időszámítás kezdődik el. Istennel együtt élünk. Istennel közösségben élünk. És testvérek, Isten az, aki cselekszik. Ő végzi el azt, hogy valaki megtérésítre jut. Nem te, nem én, nem az egyház, nem az ökumenikus imahetek, nem a pápa, hanem a mi mindenható Istenünk. Én vagyok, aki cselekedtem és cselekszem érted, mondja Jézus. Én váltottalak meg téged. Én haltam meg helyetted. Én szálltam alá a poklokra miattad. Én viseltem a tövis koronát és a gyalázatot. Én szenvedtem el a korbácsütéseket. Az én kezeimet verték át szegekkel, és az én lábaimat, és az én oldalamat szúrták át. Az én váltság halálom révén végeztetett el a te megváltásod. A te lelki halálból való feltámadásod. Kedves testvérek, ez a sorrend. Ez a sorrend. Akkor van még egy kérdés. Ha Isten cselekszik, már pedig ő cselekszik, azt mondja Jézus, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Akkor van egy kérdés, nekünk semmit nem kell cselekedni? Hát ott üljünk és malmozzunk. Ne csináljunk semmit. Kedves testvérek, szeretném elmondani és hirdetni, hogy nem ez a kérdés, hogy nekünk mit kell cselekednünk. Hiszen láttuk, hogy Isten az, aki cselekszik. Nem az a kérdés, hogy mit kell cselekednünk, az a kérdés, hogy mit kell hinnünk. Hogy mit kell hinnünk. Mit kell hinnünk? Testvérek, ez egy nagyon fontos kérdés. Ma nagyon sokan torz, fals dolgokat hisznek az Istenről. Jézus ezt előre megmondta, jönnek majd hamis Krisztusok. És látjuk, olyan, ezerféle Krisztus van. Van olyan Krisztus, aki olyan jóságos, hogy az egyneműek házasságára az áldását adja. Van olyan Krisztus, testvérek, aki ős magyar gyökerekkel rendelkezik. Van olyan Krisztus, aki kézrátétellel gyógyít, és meggyógyul az illető, és jön az illető az egyházba, és mondja, hogy tiszteletes urát, meggyógyultam, ez az Isten munkája volt. Ezt kell nekünk hinnünk? Ugye tudjuk, hogy nem. Mit kell nekünk hinnünk? Testvérek, hadd válaszoljak egy igével, szeretem ezt az igét, János 20.31, az evangélium vége, azt mondja Jézus, ezek azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. Mit kell hinnünk? Azt, ami megvan írva, testvérek. Nekünk a Szentírás Krisztusában kell hinnünk. Arról az Istenről, aki önmagát jelentette ki nekünk a Bibliában. Ő a mi Istenünk. Ő a mi Urunk. Mit kell cselekednünk? Testvérek, hinnünk kell, nem cselekednünk. Hinnünk kell. Hinnünk kell. És most is, ma is azért vagyunk együtt, hogy megismerjük azt az Istent, aki munkálkodik. És hogy higgyünk ő benne. Hogy ne a magunk erejébe higgyünk. Hogy ne abba higgyünk, hogyha majd a gazdasági világválságnak vége lesz, majd akkor kiderül a nap az ég kiderül, az ég Magyarország felett is, és a vállalkozások beindulnak, és több munkahely lesz, és több pénz lesz. Abba az Istenben bízzunk, aki cselekszik, aki az egyszülött fiát adta, mi érettünk. Testvérek, a hit felelősséggel jár. Nekünk felelősségünk van. Nekünk felelősségünk van. A mi felelősségünk, hogy abban higgyünk, ami meg van írva. Ez a mi felelősségünk. Abban higgyünk, ami meg van írva. Mindenki tudja, mindenki mondja. Tiszteletes Úr, én a magam módján hiszek Istenbe. Jönnek temetést bejelenteni, akkor is elmondják. Nem volt templomba járó, de hitt az Istenbe. Kérdezem, a maga módján, ugye? Úgy van, a maga módján. Testvérek, a mi felelősségünk az, hogy ne a magunk módján higgyünk, hanem az írások szerint. Az írások szerint. Ez a mi felelősségünk. Hallgassuk meg az igét. Olvassuk el az igét. Zárjuk a mi szívünkbe. Ez megtermi majd a maga jó cselekedeteit a mi életünkbe. Kedves testvérek, én tulajdonképpen el is mondtam az ige hirdetésemet, amivel készültem. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, testileg, fizikailag, az él. Örök élete van a mennybe. És aki csak él, itt a Földön, itt Erzsébeten, Soroksáron, Kárpát-medencére, Magyarországon, és hisz én bennem, az soha meg nem hal. Az soha meg nem hal. Mert már föltámadt a lelki halál állapotából. Testvérek, Isten a mi üdvösségünket, a mi örök életünket munkája ma is. Én hiszem, hogy ezen a héten is az ő beszéde, az ő ige hirdetései, az ő igéi által. Amen. Most egy rövid imádságra, közös imádságra hajtsuk meg a fejünket. A végén befejezem.
Úrunk Istenünk, fontos nekünk a halálunk előtt föltámadnunk. Fontos nekünk, Urunk, hogy ez lejátszódjon, és ne a halál utára hallatunk mindent, mert a személyes gonosz ennek örül legjobban. Hiszen olyan ez, mintha a sportoló az edzést, a futást, a neki törve küzdést, majd a térszalag után kezdeni el. Kérünk, Urunk, hogy így növeld a mi hitünket, gyülekezetünket, ahogy a csodálatos beszámoló éppen ennek a ima 7-nek, ima 8-nak a alapigében is benne van, hogy növelted a gyülekezetet, szaporítottad a megtérőkkel. Kérünk, hogy alázatot egymás iránt, hogy tudjuk egymást szeretettel vezetni te hozzám, ne megítélgetve, ne csupán hitigazságokat hangsúlyozva, hanem szívvel hívogassunk, mint ahogy te is tetted. Kérünk. Tedett. Itt a 20. kerületi keresztények és nem keresztények között. Amen.
Amen.
Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te vagy a világosság, és ebben a sötétségben, amit az ördög idézett elő hittem, és az ördögnek a gondolkozását próbálja másokba, emberekbe beplántálni, azt Te megtöröd az igének a fényében. Köszönjük, hogy a láthatatlan világ felé is van nekünk kilátásunk, és köszönjük, hogy már által mehettünk a halálból az életbe, itt a jelen való életünkben is, hogyha Téged elfogadtunk szabadítónak, a Te véred megoldotta azokat a problémákat, amik a mi bűneink okoztak a kapcsolatunkban. Köszönjük, hogy minden testvérünknél ezt a reményt táplálhatjuk, és Köszönjük, hogy a Te igédet szólhatjuk mások felé. Azt a bizonyosságot, amit sokan le akarnak tagadni és el akarnak hallgattatni, az nyilvánvaló lesz az egész emberiség számára, és mindenki térdepelben fogja imádni a Te hatalmas nevedet és a Te szabadításodat, és megismernek népek a Föld végső határáig. Köszönjük, hogy a mi életünket úgy akarod táplálni az igéddel nap mint nap, hogy ne legyen probléma ebben a újjászületett életünkben, hogy új teremtések maradhassunk valóban benned. Amen.
Amen.
Köszönöm, Jóatyám, hogy előtettem, hogy el tudtam jönni, hogy a testvérekkel együtt tudjuk megköszönni a véget, és a szemetet, és az áldásodat kérünk, Atyám, hogy minden testvére a templomban kezdve a napfőtön kérje a segítséget, és este tudjuk megköszönni a Te napi áldásodat. Kérjük, hogy ezek a tanulmányozások a Te nevében, a Te Istenet, életet, hogy segítsen nekünk nap, mint nap. Amen.
Amen.
Úrunk Jézusunk, a magad mondottad, hogy aki hisz, annak örök élete van, és nem egy ítélete, hanem már átment a halálból az életre. Köszönjük, Urunk, hogy Te voltál az első, aki halálból föltámadott. Megmutattad, hogy van hatalma a halálunk, életre tudsz vinni bennünket is. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben a drága hitben részesülhettünk, és magam is, Uram, csak azért kérlek Téged, hogy itt még nem ismernék azt, hogy Te a mostnak a Istene vagy. Nem a jövőnek, nem a talánnak, hanem hogy most, aki hit, az már átment a halálból az életre. Uram, az meg mindannyiunknak ezt a hitet, hogy érezzük és tudjuk, hogy átéljük és örvendezzünk abban, hogy átmentünk valóban a halálból az életre.
Amen.
Imádalom, Uram, azért, hogy kegyelem tőle hívásalom, és köszönöm, hogy nagyon jó személyünk, köszönjük, hogy életem, és hogy jól szerelmény, és számomra, én életem. Amen.
Amen. Amen. És köszönjük neked, Urunk, hogy Te ma is cselekszel és munkálkodsz, és életet adsz, és a Te kegyelmed napról napra megújul. És Urunk, könyörülünk azért, hogy áld meg a mi gyülekezeteinket, Te végezd ezt a csodálatos munkát, amit mi képtelenek lennénk végezni, hogy újjászületések és megtérések történjenek. Urunk, olyan nagy szükség van erre. Itt a mi hazánkban kérünk a mi magyar nemzetünkért, Urunk. Bocsásd meg a mi népünknek sok vétkét, hitetlenségét, trágárságát, és kérünk, hogy adj egy lelki halál állapotából való feltámadást, egy megújulást, ébredést. Édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert kegyelmes Isten vagy, és a te kegyelmed hatalmas és végtelen. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen.
Ma van a himnusznak a küldésének, keletkezésének a napja, és esetleg elénekelnénk most, hogy a imádsághoz csatlakozzon ez a nemzeti imádságunk. Állítottal is énekeljük el a nemzeti imádságunk.
Isten áld meg a
építésükről Dióhéjban röviden annyit mondanék el, hogy Soroksár új telepen szeretnénk a mi kis református templomunkat felépíteni, mindjárt néhány vetített képet megtekinthetünk erről. Milyen fázisban van az építkezés? Elkészültek az építési tervek, és tavaly évvégén beadtuk az önkormányzathoz. Az összes hiánypótlást elrendeztük, és az önkormányzat előtt van az építési terv. Jelenleg arra várunk, hogy a templomtelek átminősítése megtörténjen. Lakóvezeti besorolás alá esik az a telek, ahol szeretnénk a templomunkat megépíteni, és ahhoz, hogy a beépíthetőség nagyobb legyen, ahhoz át kellett minősíteni, intézményi besorolás alá essen ez a telek. Ha Isten segít, akkor februárra ez el fog rendeződni, nagyon reméljük. Eközben az építészünk a kiviteli terveken dolgozik, azt ígéri, hogy március végére elkészülnek. Összefoglalva, mindent egybevetve azt mondhatjuk, ha Isten segít bennünket, akkor áprilisba, májusba el fogjuk kezdeni a templomunknak a megépítését. A templom telek 1500 négyzetméter alapterületű, és ennek a területnek az egyharmadát, közel 500 négyzetmétert fogunk beépíteni. Itt egyben van minden, a templom, gyülekezeti terem, teakonyha, lelkészlakás, tehát parókia, minden egy épületen belül lesz. Meg is mutatom a testvéreknek, hogy itt a bejárat, jobb oldalt, itt tőlem jobbra lesz a teakonyha és a férfi női WC, bal oldalon pedig egy a 45-50 fős gyülekezeti terem. Az épület tengelye az a templomi rész. Az alsó szinten egy olyan 150 férőhelyen számol a tervezőnk, és lesz karzat is, ott még 50 férőhely lesz. Én valamelyik nap itt voltam Isten tiszteleten, és megszámoltam, hogy itt most azt hiszem, hogy 80-90 szék van kirakva, de még ki lehet rakni 100, még ki lehet rakni. Tehát a templom terünk, én úgy képzelem, laikus vagyok persze, hogy ennél a helyiségnél egy kicsit, nem sokkal, egy kicsit lesz nagyobb. És hátul van, itt látjuk hátul, ez a rész, illetve a középső rész, ez a lelkész lakása. Itt és itt. És ez a másik szárny, itt pedig ott van a lelkész iroda, és az emeleten van egy vendégszoba, illetve még alul van egy baba-mama szoba is. Egy fiatal ember a tervező, úgy hívják, hogy Rül Tamás, és ő ennek az organikus építészetnek az elkötelezettje, a Kós Károly Egyesület, az egy építész egyesület. Itt a lelkész lakás bejáratát látjuk, és a nappalinak az ablakát. Itt pedig itt megyünk be a lelkész irodába, illetve a baba-mama szobába, fönt pedig a vendégszobát, majd ezt meglátjuk, hogy mi lesz ott. És tehát a Kós Károly Egyesületnek a tagja. Én azt hiszem, hogy ez a templomunkon látszik is, hogy olyan Kós Károly stílusú. Én személy szerintem nagyon örülök, mert ez egy hagyományos, szép, jó ízlésű magyar református templom. Testvérek, azt szeretném még elmondani ezzel kapcsolatban, hogy téglajegyek vásárlásával lehet támogatni az építkezést. 1000 forintos, 2000 és 5000 forintos színletek vannak most itt mi nálunk, és a kiáratnál ebből lehet vásárolni, és ha valaki úgy gondolja, hogy támogat bennünket, támogatja az építkezést, akkor ilyen módon megteheti. Itt azt látjuk nyáron, ez a templom telek területe, nyáron, tavaly, aztán júniusban, június végén bekerítettük drót kerítéssel a templomtelket. Most jelenleg tehát egy drótkerítés veszi körbe a templomtelkünket, és két nagy tábla van kiállítva, amin azt szerepel, hogy itt református templom épül, egy kis rajz, és hogy hol lehet és hogyan lehet támogatni a mi építkezésünket. Köszönöm szépen!
Arról is volt a látható, és fénykérünk terembe, hogy arról is volt a látható, magadta a téglaértéket.
Így van.
Igen, azt esetleg nagyon szívesen vernénk, ha itt lehetne.
Köszönjük. Lehet.
Milyenkel kapcsolatban az elképzelés, ha lehetne róla szól?
Igen. Ahogy említettem, tehát most itt háromféle címletet hoztunk magunkkal. Van 1000 forintos, 2000 és 5000 forintos. A tégla jegyen rajta van Soroksár-Újtelepi Református templom, a templomnak egy látványterve, sorszámozva van, mi ezt könyveljük, hogy ki az, aki vásárolt, milyen összegben, hányas sorszámot vásárolt. Hát így lehet támogatni az építkezésünket ilyen módon. Volna még egy másik hirdetésem. Jövő héten vasárnap, január 30-án délután 4 órakor Soroksár-Újtelepen a Római Katolikus templomba, az ökumenés szellemébe, egy koncert lesz délután, és Liszt, Kodály és Erkel zeneműveiből fog énekelni néhány operaénekes. Ez a koncert az ingyenes, de önkéntes adományokkal lehet támogatni a templomunk építését. Vannak most is erről itt szórólapjaink, de már a héten kaphattak a testvérek erről. Tehát jövő vasárnap 4 óra, Soroksár-Újtelep az a kicsit furcsa, kékszínű Mária szobor a tetején, abban a Római Katolikus templomban lesz a koncert, szeretettel várjuk Önöket. Köszönöm.
Köszönjük szépen, tehát a testvéreknek a figyelmébe ajánljuk, mi evangélikusokkal fogunk fogni, és kérni, lehet, hogy sokan készültek erre, és szeretnénk a Isten tiszteletükön is kérdezni, valóban annyira fogjuk össze, hogy új templom épül a kerületünkben, vagy a szomszédságunkban, akkor nem mehetünk el a mellett, csak ilyen közömbösen, és én a testvéreknek a adakozásába is ajánlom ezt meg az imádságunkba is. Ugye a torony építéssel mondja a Jézus Krisztus, hogy vigyázzatok, hogy nehogy úgy járjatok, mint aki félbe hagyta a tornyot. Tehát kívánjuk azt, hogy ez sikerüljön, és semmi kárt ne legyen, sem anyagilag, sem lelkileg. Az jó volt látni, amikor az alapkő letétel volt, vagy ahhoz hasonló, javítsák ki Gyurikám még 2 évvel ezelőtt ősszel, jó volt látni, hogy már az élőkövek ott voltak, kisgyerekek szolgálnak, énekeltek, úgyhogy ezt jó volt látni, tehát szükség van ezzel a templomban, mert élőkövek vannak már. Most még annyit hat évesek, hogy holnap délután 4 órakor fogunk itt találkozni, hívogassuk másokat is, mint látjuk a nagyszerű felszerelés már itt van, és tegnap éjszakában nyúló, ma is már délután szerint a technika szerelődik föl, de a technika nincs semmi ahhoz képest, amilyen szenzációs szolgálata van a szomszédos központi református ifjúságnak. Érdemes eljönni, vigyük el magunkat, hívjuk a hírt, hívjuk másokat is, holnap délután 4-től lesz ez a nagyon magas szintű és szívhez szóló, tehát még nagyon nehéz sokszor a költői, irodalmi valóságot is megadni, meg a lelkit is, és ez nagyon úgy látom, én végignéztem, egyszer végig hallgattam, úgyhogy merem ajánlani a testvéreknek, jöjjünk el. Ez lesz a befejező alkalma egyébként ennek a mostani sorozatunknak. Most még gondolni a testvérünk, Hajnika fog egy éneket énekelni, és utána keressük ki az énekünket, a 80-ast a sárga füzetből, amit egy régi halleluja énekes dallamban fogunk majd kivételesen énekelni. Uram, a lándultam, hagyjuk pedig kérjük, hogy ez az énekkel szolgáljunk közöttünk. Én örökeznek, kegyelmet, idejön.
Yeah.
mert valamelyik is teje mellett. A 80-as énekkel a régebbi dallam szerint. Erős vált Istennek.